folytatjuk a tároló külön kiadását. Vendégünk Várszegi főapát, akivel 60. születésnapja alkalmából az édesanyja konyhájáról, gyermekkorának ízeiről, kedvenc borairól Pákozdi Judit beszélget.
Rémlik nekem, hogy csilipiszlit is készítettek odahaza, meg egy számomra ismeretlen étel, a krumplibere is.
Katolikus családunk, és a nagyomama és a család nagyon komolyan vette a húsvéti előkészület idejét, köznyelven a nagybőtöt. Törekedtek ilyenkor a zsírtalan étkezésre, és ez ősen is nagy hétre, ez csemege is a családnak, újdonság, különlegesség is volt, az, hogy a szárba szökkenő, mesterségesen megcsiráztatott búzát egy idő után, mikor megfelelő nagyságú volt, ledarálta, aztán azt a kemencébe, vagy hát ő tudta, hogy hogy kell a tűzhelyen, vagy a sütőbe áthevíteni. Már nem, megmondom, hogy nem tudom, hogy minden részletében, bár 2 vagy 3 évvel ezelőtt Bozsóhát bátyám Kanadából kérdezte meg tőlem e-mailen, hogy a nagymama hogy csinálta a csirkét, és akkor ketten az emlékeimből megpróbáltuk összehozni. Lényeg, amikor ez az áthevítés megtörtént, az áthevítés következtében a csirában lévő cukor az olyan karamellásan megpirulva a tetején húzódott meg, és az alatt pedig ott volt, ami olyan, mintha ilyen főzelékszerűség lett volna. Itt egész tápláló, vitamingazdag és teljességgel húsmentes étel volt. És
ez egy édesség volt?
Tulajdonképpen édesség.
Főételként tették, vagy ilyen ebéd utáni desszertként?
Inkább ebéd utáni desszertként. Tehát azért ez úgy volt, hogy a bőtös eredelnek a finomsága a ráadása volt. Ez volt a csiripiszli vagy csiramálé más kifejező. Biztos vagyok benne, hogy Magyarországon vannak olyan területek, ahol erre még emlékeznek, hogy az idősebbek még tudják. Szintén az egyszerű vagy a szegény embernek az eledele, amit mi a családban úgy mondtunk, hogy krumpli beré, vagy egyszerűen csak beré. Tulajdonképpen megmosott, lereszelt krumpli, és aztán liszttel és tojással megkeverve, és egy kis pogácsákat, de lapos pogácsát készíteni belőle, és akkor ezt is forró zsírba vagy olajba kisütni. Természetesen egy kis só is kárt, ha már krumpli. Rendkívül zamatos, ez önmagába véve is nagyon finom, de hát hogyha van valami hús vagy egyéb hozzá, az is még kiadós.
Arról a nagymamáról, aki a réteseiről volt híres, és aki rétesítés közben politizált.
Ez a horvát nagymamám volt. Ugye a család is nagy volt, és ő hallatlan mestere volt a rétes nyújtásnak. És a rétes nyújtásnak egyik kelléke a dullás liszt. És hát bizony, ha visszaemlékezem az 50-es, 60-as években, a liszttel is azért itt-ott problémák voltak, és hát nagymama nagy műgonddal, mert ugye ez egy szakácsnőnek, egy családanyának egy kis leégés, hogyha nem tudta mindig azt a minőséget előállítani a család számára, amit tehát szeretett volna. És hát a nagymama nagy koncentráció, műgonddal nyújtott, és amikor már asztal nagyságú volt a kinyújtott rétes, és valahol a hólyag megpattant, és aztán megrepett, akkor mondta, hogy ez a szörnyű kohanizmus, már a liste olyan, úgyhogy visszatérő kedves mozzanatok voltak a rétes.
Milyennek találja az apátság konyháját? Mit eszik ma egy főapát? Hogyan eszik?
Hát ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Azért, mert mint, hogy
nem kell válaszolni.
Mint a történelem nem ment volna előre, mi nyugodtan mondhatom, hogy paraszti és polgári hagyományokon. Miből adódik ez? Nem szerzetesek, vagy nem megtanult szerzetes nők a szakácsnőink már, hanem világiak.
Szerzetesek már nem főzése. Azelőtt voltak kifejezetten főzése foglalkozni?
Igen, bences nővéreink közül voltak tanult szakácsnők, és ők azért más stílusban. Egyszerűen ez egy kolostor, ebben a kolostorban számosan vannak, itt minden nap, és korábban is az elmúlt évtizedekben legalább 400, de inkább 450 főre főznek minden nap. Most ez azért, most fejben kövessük csak, 330 diák, 40-50 korábban 80 bencés, 100-an volt mindig a szociális otthon, most az arányok kisebbek, de nyugodtan elmondhatom, hogy a mindig jelenlévő vendégekkel, a nálunk érkező alkalmazottakkal 400-450 főre főznek. Na most ennyire elfogadhatót, ízléseset, nem könnyű. Tehát ez már a művészetek sorába tartozik. A másik dolog az, sohasem tudtunk két vagy három konyhát fönntartani legfeljebb. Arra törekedtek, hogy volt egy nagy átlag étkeztetés, és amellett annak a kevés idősnek, gyöngének úgynevezett diétás étel, abból szeparálva, elkülönítve, átvarázsolva, transformálva, tehát valahogy ilyen módon zseniális. A harmadik vagy negyedik szempont az, hogy sosem voltunk bővében, a kosztolás az ma is igen jelentős tehertétel a költségvetésünknek, és ez azt jelenti, hogy gondosan, és lehetőleg mindent. Ezt mi gonosz bencések éles nyelvvel azt szoktuk mondani, a mi konyhánkon anyag nem vész el, csak átalakul. Tehát, amit nem ettünk meg virslibe valamelyik reggel vagy vacsorára, az két nap lucskos káposztatel leves formájában viszont fogjuk látni a világi munkatársaik is. Ezt a műfajt zseniálisan, mesterien csinálták.
Van-e olyan, hogy pannonhalmai specialitás, amit mondjuk valami ünnepen, akár a kolostor valamilyen ünnepén, mint specialitást főznek.
Van, mégpedig de semmi rendkívüli, de mégiscsak pannonhalmi specialitás. Kérem, mi Szent Márton monostora vagyunk, és a középkori hagyomány az, ugye Szent Márton napja november 11-én, az mindig egy ilyen termény beszolgáltató terminus határnap is volt. Méghozzá a libákat szolgáltatták be erre. Tehát a Szent Márton napja liba nélkül igen égységre van. És hát azt kell mondani, hogy mindig törekszünk, és arra nyilvánvaló nem saját libáinkat, és nem a jobbágyainknak a libájait kapjuk meg terménybe szolgáltatásra, hanem a szomszédos bámulnáról kapunk libahúst. De például ez egy olyan specialitás, amely visszamegy a közé. Azok nem elüt a többitől, de a Szent Márton napjával és Szent Márton személyével is kapcsolatos, és ha nézzük az ábrázolásokat, néha Szent Márton nem csak püspökbottal, hanem jársan egy libával is ábrázolják.
A tálaló külön kiadásában Pákos Dirdit beszélget Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapáttal 60. születésnapja alkalmából. A műsort a hírek után folytatjuk.